Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game On, a Rádió Café 98 játékokról és e-sportról szóló magazin műsora. Itt vannak velem állandó műsorvezető társaim, Bényi László.
Szia Csaba.
Illetve Gáspár József.
Köszöntöm a hallgatókat.
E-sportról lesz szó a mai adásban, ugye ezt már beharangoztuk, ez a harmadik adásunk, és annyi fejleményem úgy van, hogy közben lett e-mail címünk is, ez a gameon@radiocafe98.hu. Ide várunk minden kérdést, adással kapcsolatos visszajelzést, stb. De ami most a lényeg, az az, hogy az e-sportról magáról fogunk beszélgetni, hiszen ezt jól beharangoztuk, hogy olyan műsor nem csak az általános játékokról, meg a játékélményről fog szólni, hanem erről a területről is, és szerintem szinte mindenkinek van valami elképzelése arról, hogy mi az az e-sport, de azért ez nem ilyen egyszerű. Jocsi, te hogy? Van erre valami definíció, hogy e-sport?
Hát elkezdted zörgetni az avart, fogalmazzunk így, és felkavarni az egészet. Ez egy mindig ilyen vitatott dolog, hogy az e-sport sport-e, az, hogy mi a pontos definíciója, és erről mindig megy egy ilyen nemzetközi vita, hogy melyik szervezet mit fogad el.
A sport egyébként? Annak van definíciója? Mert ha ez egy ilyen fő vitapont, hogy az e-sport sport-e, akkor gondolom a sportot
van,
is.
Van a sportnak van definíciója, és most kövezzetek meg, de nem tudom pontosan. Egyébként a helyzet az, hogy ez akár még országonként is eltérhet. Tehát például Oroszország jegyzi ezt az egészet, mint sport, tehát az e-sportot sportnak számít, de például náluk is az volt, hogy 2001-ben elismerték, mint cybersport, tehát ők, ami nem e-sportról beszéltünk, majd utána ilyen 2-3 évente, hogy változott a sport definíciója, úgy ki meg bekerült a rendszerbe, és végül is 2016 júliusa óta került vissza ténylegesen, és jegyzik úgy, mint e-sport, tehát mint tényleges foglalkozással igazolható játékosok vannak. Szóval egy picit azért így eltérő, és nem pontosan definiálható. Maga az e-sport az tulajdonképpen kompetitív videójáték, tehát hogy erre tudnám egyszerűbben visszavezetni.
Egyébként így nézve sport, bár mondjuk a Wikipédiát hívtam most segítségül így adás közben, a sport meghatározott célú tevékenység, idáig stimmel, a mindennapoktól különböző környezetben, hát attól függ, hogy mennyit játszik az ember, mert egész nap gép előtt ül, akkor nagyon nem különbözik. Célja a testedzés, versenyzés, szórakozás, eredmény elérése, a képességek fejlesztése, ugye ami itt egy hiányzó láncem, az a testedzés, mert hát azért attól, hogy ülök a monitor előtt, még nem leszek feltétlenül kipattintva, sőt, erre egy kicsi esély vonatkozik. Gondolom, akkor ez egy ilyen súródási felület, hogy hát ez azért nem sport, mert ez a testet nem úgy veszi igénybe, mint hát, a fizikai mozgás.
Tudod, ez klasszikusan ilyenkor jön elő, hogy akkor most sport-e, nem tudom, a rugi kocka kirakás, vagy sport-e a sakk, és akkor ilyenkor vagyunk abban a szürke zónában, ahol mindenkinek eltérőek a véleményei. Shaquille O'Neal fogta meg ezt egyszer egyébként, ő ugye egy nagy befektető az egyik e-sport csapatnak, és kérdezték tőle, hogy ő sportolónak tekinti az e-sportolókat, és ő azt nyilatkozta, hogy igazából nem sokban különbözik ez attól, mint az NBA. Oké, ők ugrálnak, meg felefutkosnak, de az a típusú koncentráció, az a típusú elhatározottság, az a típusú készülés, tréningek és idő, amit ők beleraknak, meg az a teljesítmény, amit hétről hétre hozni kell, vagy akár napról napra, az ugyanarra szintre emeli őket az ő szemében, mint bármelyik sportolót. Tehát ő adott egy ilyen eléggé egyértelmű választ, hogy ő, mint egyébként egy NBA Hall of Fame játékos, azt mondja, hogy igen, ti ugyanúgy részesei vagytok a sport ekokultúrának, mint bárki.
Mondta ez persze úgy, hogy ő azért érdekelt ebben az egészben, és nyilván hisz is benne. De lényeg, hogy akkor ez most jelenleg egy vita tárgya, hogy sport-e egyáltalán az e-sport, és gondolom vannak sokak, akik itt fenn is akadnak, és akik nagyon ellenzik ezt a tevékenységet, és nem nézik jó szemmel, azok itt ugye tudják támadni, amire ezek szerint akkor az a válasz, hogy de hát a sakk az miért sport, mert ugyanúgy, de közben meg Shaquille O'Neal, illetve akik hisznek benne, azt mondják, hogy ha ezt magas szinten űzi egy ember, akkor úgy is elkerülhetetlen a testmozgás, mert ugye épp testben, épp lélek,
ez
és hát nem lehet gép előtt ülni 12 órát, hogyha nincs megfelelő test és vérkeringés ehhez. Mondjuk ettől függetlenül azért én nézek e-sportversenyeket, és hát azért nem feltétlenül kisportolt testű fiatalok ülnek ott a gép előtt. Szóval ez még egy kicsit így alakulóban van.
De szerintem azt sem szabad elfelejteni, hogy ez az e-sport, ez egy nagyon új dolog, és a mondjuk úgy idézőjelben valódi sportok sem úgy indultak, mint ahogy ezek ma működnek. Egy csomó ideig például az autósportokban sem volt divat az, hogy testedzés legyen, és hogy tényleg erre is nagyon kell koncentrálni, úgyhogy szerintem ez még bőven javulhat, az elején vagyunk az egész videójátékos dinak is, meg aztán különösen az e-sportnak akkor is, hogyha 72-től, vagy lehet, hogy Jóci talált még korábbit is, ezt így vissza lehet vezetni, de hát azért mindenki tudja, hogy ez ilyen karrier szinten, ez az elmúlt 10-15 év körülbelül, amióta ez így létezik. Tehát ez egy nagyon új dolog, aminek a keretei meg a szabályai még bőven alakulhatnak.
Igen, itt azért ilyen személyes élményt elmondanék, hogy én voltam e-sportoló, amikor ez még nem létezett. Én ugye most vagyok 36 éves, és ilyen 12-3-4-5-6 évesen én Counter-Strike-oztam versenyszerűen. Ami, hát nem azt mondom, hogy a megélhetési dolog volt annak idején, de hogy így itthon én viszonylag jó voltam, meg top 8, és mondjuk számítógépet akkor is több 100 000 forint értékben én nyertem ezzel, csak akkor még senki nem mondta azt, hogy e-sport, hanem így nyertél azzal, hogy csézel. Valószínűleg ugyanúgy hülyének néztek, ahogy valószínűleg még most is hülyének, bár ma már azért talán annyira nem, de hogy ez valahol egy régi dolog, de hogy kerete legyen, az meg tényleg az elmúlt pár év szerintem.
Hát, hogyha picit végigfutunk, egyébként Grettelibe találtam, mert hogy ez nem egy, tehát egy régi dolog, ami szépen lassan fejlődött, és hagyjuk is ezt a sport, nem sport, ez egy jelenség. Ez nagy egészében nézve egyébként egy nagyon jó csatorna a fiatalokhoz, egy szórakozási mód, ami lehetne bármelyik másik sport, ezt éppen a videójátékok szolgálják, vagy videójáték szolgálnak alapjául, de hát mióta szerintem ember az ember, mindig versenyzünk mindenbe. Tehát a kieszik többet, kieszi meg a csípősebb csokit, nem tudom.
Jocsi, mit?
Tehát minden létező dologban a férfiak mindig versengenek egymással, és a videójáték sem más. Ugye 72-ben például ugye a Stanford Egyetem a Space Wars nevű játékra írta ki az első versenyt, amit jegyeznek, ez az Intergalactic Space War Olympics néven futott. Space Wars gyakorlatilag akkor azt képzeljétek, hogy kicsi űrhajók mentek, amire valamennyire hatott a gravitáció, hogy lehetett neki nyomni előre-hátra, és kiket egymást lőni, vagy nem neki menni a csillagoknak. És erről szólt az egész. Ezzel együtt egyébként megszületett még egy műfaj, ez pedig a gaming trash talk, ugye, hogy kell szídni a másikat. Ez egyben, 72-ben egyből, mikor egymást megtültek az emberek, akkor ugye már meg is született, és elkezdték egy picit azért zrikálni egymást, és a mentális hadviselés elindult, ami egyébként a LAN-nak a... Te nagyon jól tudod, hogy megy az átordibálásra a terem egyik végéből a másikba.
Igen, igen, bár itt én fennakadtam még azelőtt, hogy az csúszott ki a szádon, hogy a férfiak szeretnek versengeni, és ezzel mintha azért definiáltad volna egy picit, hogy az e-sport az csak a férfiaké lenne?
Nagyon nagyot ugrottunk, azért alaphangon a technikához 72-be az egyetemeken javarész nem a női érdeklődés volt a központú, tehát nem ők voltak azok, akik első körben odaültek és Space Wars-t játszottak. Nyilván nézték, de hogy akkor nem erről szólt. Most megnézzük a korai képeket, vagy LAN partikat, azért 90-95% a fiúkat fogunk látni, és maximum hébe-hóba lányokat, akik kísérik őket. Tehát ez nem arról szól, hogy kizárja egyik a másikat, egyszerűen más az érdeklődés. És akkor ezt, hogyha tovább visszük, akkor igazából 74 az, ami szerintem picit definiálja azt, hogy miről szól az egész, és eltérő földrészek eltérő típusban kezdtek el fejlődni, viszont ugyanaz volt a cél. És az első nagy boom ennek, hogy az árkád és a játékgépek voltak, ahol elkezdtek versenyezni az emberek ténylegesen.
Mert itt a játéktermek.
A játéktermek, ugye az arcade-gépek, de például a 74-ben a Sega az All Japanese TV Game Champs-el már országszerte hirdetett versenyt, ami 300 helyszín volt, gyakorlatilag, ahol megméreckedtek az emberek, és ennek az volt a célja már a Szegának, hogy ugye a saját rendszereit, a saját játékait népszerűsítse. Tehát felismerték, hogy akkor tudják összegyűjteni ezt a közösséget, és megismertetni a Szega termékeket, hogyha ilyen rendezvényeket visznek országszerte, szórják a gépeket, az egy érdeklődés oda köré jön, és akkor egyre jobban ismert lesz a Szega. És ugye még mindig csak 74-et írunk.
Itt bocsánat, hogy Gretthez szólnék egy picit, mert ugye Grette a japán játékoknak nagy ismerője. Vagy mennyire más egyébként ott az egész gaming piac Japánban, de beszéltünk tágabb értelemben Ázsiáról is. Tehát miért pont onnan indulhatott? Ez most egy kicsit ilyen nem is tudom, gondolatkísérleti jellegű dolog, szóval nem tudom, hogy erre lesz-e exakt válasz, de nagyon más a gaming mondjuk Japánban, mint Európában vagy Amerikában, és ennek lehet köze ahhoz, hogy ott az e-sport gyorsabban kibontakozott?
Hát most is nagyon más, és régen is más volt. Szerintem régen a 70-es években az lehetett egy ilyen nagyobb különbség, hogy amíg Amerikában és Európában tényleg ez az otthon vagy az egyetemen hackerkedő srácok, és tényleg elsősorban srácok, mert akkor ez a hobbi, ez a modellvasutazásból és a CB rádiózásból fejlődött ki, amikor megérkeztek az első ilyen nagy számítógépek az egyetemekre, akkor ezekben a nagyon geek klubokból az igazán elszánt hallgatók szabadultak rá ezekre a gépekre. Tehát Amerikára ez volt jellemző, hogy tényleg az egyetemi srácok megcsinálták a szerepjátékaikat, meg az akciójátékaikat. Japánban pedig ez cégekkel kezdődött, például a Sega És ugye egy amerikai vállalkozónak volt a különböző dolgok importjával foglalkozó vállalata, akik átálltak a videójátékokra, elektromechanikus játékokra, és ott a céges keretek határozták meg, sokkal előbb bejött ez a profizmus, a marketing kicsit professzionálisabban ment minden. Aztán nyilván ez megfordult, meg átalakult, főleg Amerika, már a Japán is, és szerintem ez lehetett a fő oka, hogy ott ez egyszerűen egy profi keretek között kezdődött, és Amerikában a 70-es években legfeljebb az Atari tudott volna megszervezni egy ilyen 300 városra vagy helyszínre kiterjedő túrát. Japánban valószínűleg már több cég is volt. A 70-es évek végére már mindenképp.
Tehát igazából ott egy felülről jövő dolog is volt ez picit, hogy talán az ottani piaci szereplők hamarabb láttak ebben pénzt?
Ez egy érdekes kérdés, mert itt be kell emelni mindenképpen Dél-Koreának az esetét. Dél-Koreának ugye volt embargója, és bizonyos termékeket nem akart behozni. És így gyakorlatilag ők...
Mert milyen típusú termékekről?
Hát például konzolokat. Akivel ők akkor mondjuk problémáztak olyan országok, most nem tudok mondani pontosan, hogy kivel
voltak. Igen. Tehát a japán konzolok nem mertek be Koreába.
Igen, és ez odáig vezetett, hogy ők PC-re álltak rá, és létrejöttek az úgynevezett PC-bengek, mint közösségi helyek, ahol be volt rendezve gyakorlatilag modern játéktermeket, képzelj el, ahol be volt az internet kávészerű díszlet rakva, és a fiatalok tényleg oda mentek, játszottak ott. Ez egy közösségi tér lett. Ott lettek ilyen lokál hősök, ilyen helyi hősök, akik az adott legjobb, nem tudom, StarCraftosok, az adott legjobb játékosok, akihez mentek tanulni, aki mindig ott volt, aki az volt, akit mindenki meghívott inni, mindenki akart tőle tanulni, mindenki az ő barátja akart lenni, és ugyanúgy voltak közösségi programban, voltak ilyen love seat-ek például, ahol a fiú lány ugye egy ilyen kanapén játszott XY játékkal, és akkor oda mentek randizni. Tehát egy olyan közösségi program lett ez, egy olyan hely lett, ahol a szülők tudták, hogy ott vannak a gyerekek, tudták, hogy közösségben vannak suli után, nekik tök jó volt, mert játszanak, és itt volt egy érdekes fordulat, hogy miért lett egyébként ez ilyen bombaszerűen jó, és ez hozta meg a StarCraft sikerét, hogy kellett ide egy játék, ami olyan 15-20 perc alatt lejátszható, van eredménye, és szeretik a fiatalok. És így lett a StarCraft iszonyatosan bomba szinten népszerű, olyannyira, hogy Dél-Koreának gyakorlatilag nagyon sokáig nem is igazán volt ellenfele itt StarCraft és stratégia játék szinten, hiszen ezt játszották éjjel-nappal, és ott az e-sport pont ilyen szempontból iszonyatosan brutál gyorsan felfejlődött. Hozzáteszem, hogy volt egy ugye WCG, egy World Cyber Games, amit a koreaiak a Samsunggal együtt szerveztek folyamatosan, az a játékvilágbajnokság, ahol például az országnak a miniszterelnöke szintén játszott az akkori sztárral egy mérkőzést, hogy mutatja, hogy mennyire a kultúra része volt ez.
Mennyi lett az eredet?
Na, hát nyilván nem tudom, de hogy a kultúrának ennyire volt a része, és még mindig csak a 2000-es évekről beszélünk, tehát az eltérő fejlődés az adódott abból, amit Gret mondott, meg adódott ilyen pikáns dolgokból, mint például egy embargó, ami igazából most mondhatom, hogy szerencsés volt a szerencsétlenségben, hogy kialakított ezeket a közösségi tereket.
Ez valószínű egyébként egy ennél sokkal összetettebb dolog. Én most pont ezen gondolkodom, hogy mondjuk miért alakult ki a játéktermi kultúra Amerikában, tehát hogy miért lett ennyi játékterem, és miért mentek oda, és miért alakultak ki a PC-s klubok ezek szerint Dél-Koreában? Tehát, hogy nem volt otthon PC, vagy ez egy tudatos dolog volt? Vagy lehet, hogy ennek financiális oka volt, hogy nem volt máshol lehetősége játszani a fiatalságnak? Vagy?
Teli találat, így van. Tehát azért most, ha valaki hallgatja az adást, akkor azt gondolja, hogy de miért nem mentek haza játszani? Hát gyerekek, sem internet nem volt otthon, tehát a broadband internet nem létezett 97-2000-es évek elején, mire elkezdték kiépíteni. Kettő, nem voltak PC-k. Azért egy koreai, hogyha bárki volt egy ázsiai városban, ami nagyon nagy népsűrűséggel rendelkezik, nagyon pici helyek vannak ott, nem olyan, hogy 2 méteres asztalon is levágod egy PC-t, plusz ez a technika nem annyira hozzáférhető volt, mint manapság. Nem volt annyira az élet része, hogy neked van számítógéped, mint manapság.
Nektek mikor lett számítógépetek?
PC-re gondolsz, vagy bármilyen?
Hát ő mindkettő, tehát egyrészt még valamilyen Prevgen téma, tehát egy ilyen jó Commodore.
Commodore 64, szerintem 85 vagy 86 karácsony volt nálunk, és aztán a PC, hát édesapám PC-n, aki munkára vette, ő ügyvéd volt akkor, és azt szerintem 92-3, de ilyen saját az 94-5.
Jóci?
Szerintem nekem 89, vagy illet C64-em. Tudom, még pici voltam. Lehet, hogy még előbb egyébként, lehet, hogy ez 86-os lesz nekem is. Tudom, hogy nem tudtam még írni, és akkor leírták nekem a kis, hogy mit kell bepötyögni, és a dollárra helyett est írtam véletlenül, mert hogy nekem ugye nem volt az így azonosítható, és iszonyat ideges voltam pici, hogy miért nem működik. Tehát én majdnem szétkaptam a C64-et úgy helyből. A PC-e szerintem ilyen 92-3, valami, és nekem is apukám volt egyébként, aki foglalkozott már ezzel, mert számlázás, meg ezek miatt kellett neki, meg akkor egy szoftverfejlesztő céget kezdett el így szép lassan összerakni, és ennek az alapjaiként én is így lejártam, és nem tudom, az IndyCar, meg NASCAR, meg ilyen játékokkal elbíbelődtem akkor. Még volt a memória felszabadítás, tudod, hogy legyen meg hozzá elé, meg fú, rengeteg, igen, ma már ismeretlen sztori kapcsolódik ezekhez.
Azt hittem egyébként, hogy én kezdtem nagyon korán, de ezek szerint nem. Ugye nekem Commodore nem volt, mert hogy még nem éltem akkor. És apunak az első PC-je az szerintem 1990-ben lett, és én 92-ben 6 évesen kaptam saját PC-t.
Jó.
Ami egy 386-os volt, és szerintem nekem 8 évesen már volt internet hozzáférésem. Nem, mintha ott akkor nagyon lehetett volna gémelni ezzel, valamilyen betárcsázós 14-4-es téma volt.
Én emlékszem, 96-ban egy gyors étkezdében kellett 6-szor enni egy hónap alatt, és akkor lehet mindenki kapott egy hónap internet előfizetést, és nekem ezzel indult az online életem.
És az online életed, igazából a karriered lehet, hogy ezzel indult. Igen. Kis túlzással.
Hát, nem véletlenül emlékszem rá, hogy melyik étterem, vagy melyik ilyen kirendeltségben váltottam be.
Ez egy adás után, mert nem tudom, hogy ez termékmegjelenítés lenne, működnek ma még?
Az étterem, igen, az internet szolgáltató már nem.
Jó, akkor ezt majd utána tudjuk megbeszélni. Na lényeg, hogy igazából akkor rengeteg gazdasági körülmény alakítja egy adott országban, illetve alakította, és még most is alakítja, hogy milyen lett a gaming kultúra, és az e-sporthoz való hozzáállásuk is hogyan változott. És igazából akkor az egy nagy konklúzió, hogy ahol PC alapon történtek a dolgok, ott hamarabb kialakult az e-sport. Ez a mai napig így van egyébként, hogy ez inkább egy ilyen PC-s dolog?
Én egy kicsit vitatkoznék, mert ugye a verekedős játékok szerintem ebben egy fontos állomás. Ma már nem ez az e-sportnak a vezető műfaja, de amikor megjelent 92-ben a Street Fighter 2, akkor az egy elképesztő lökést adott ennek a multiplayer versengős dolognak, és ezt meglovagolta csak nem minden kiadó, hiszen megszületett a Mortal Kombat, meg a King Tekken. Of Fighters, a Tekken, egy csomó sorozat tulajdonképpen ennek a nyomán fejlődött ki, és ebből nagyon könnyű versenyt szervezni. Leraksz egy konzolt, ráraksz két kontrollert, és ahogy a Jóci is mondta, ennek nem, hogy 15 perc nem kell, de 2 perc alatt a profik ezt el tudják maguk között rendezni egy ilyen 3 fordulós, 2 győzelemig tartó összecsapáson. Látványos, és ez szerintem nagyon sokáig ez volt az e-sportnak a motorja, erre épültek a legnagyobb, a StarCraftig mindenképpen a legnagyobb bajnokságok. És aztán, igen, ahogy Jóci is mondta, a StarCraft volt valószínűleg a döntő, ami egy teljesen új szintet hozott, tehát szerintem mindenki emlékszik, aki akkoriban olvasott újságot, hogy stadionokban rendeztek bajnokságokat, ahol a gyep közepén álltak a srácok, és összecsaptak, és tényleg tele volt a nézőtér. Gyakorlatilag ma is ez a csúcs szerintem, amikor egy mai bajnokság döntőjét megrendezik egy ilyen hatalmas stadionban.
Igen, nyilván egyébként annyi azért változott, hogy a Covid szerintem ennek nem tett kimondottan jót. Ugye most volt egy kis kiesés abban, hogy lehet-e ilyen offline versenyeket rendezni egyáltalán, de nézem közben, hogy itt erre a blokkra elfogyott az adásidőnk, úgyhogy mindjárt folytatjuk ezt az e-sportos műsort, maradjatok velünk!